És vendégemmel Bajzát Máriával, aki mesepedagógus, és akit köszöntök. Szia, szép napot neked!
Én is szép napot kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
Na hát vágjunk is bele, én elkezdtem keresgélni a mese eredete után. Nyilván nagyon nem lepődtem meg, amikor azt találtam, hogy körülbelül a máteremtés előtt is létezett mese. Tehát, hogy 4-5 ezer évre is visszatekint egy-egy mese eredete. Mi az, amit erről lehet tudni?
A mese kutatók közül azok, akik a mese eredetét kutatják, nagyon sokféle álláspontot képviselnek ezzel kapcsolatban, de abban mindannyian egyet értenek, hogy amióta ember van, és amióta az ember meg tudja fogalmazni a gondolatait valamilyen módon, azóta történet is van, és mese is van. És gyakorlatilag, hogyha megnézzük a barlangrajzokat, amiben elmesélnek.
Erre tippeltem egyébként én, hogy a barlangrajzoktól fogunk indulni kb.
Igen, igen. Amiben elmesélnek egy-egy vadászatot, akkor azt mondhatjuk, hogy ott van az első történet, ami már megjelenik képben, és amikor pedig elkezd az ember beszélni, onnantól kezdve történeteken keresztül meséli el a napját, és történeteken keresztül definiálja önmagát. Történetmesélő állatként definiál bennünket a kulturális antropológia.
Hát sőt, ugye a dalok is, a mondókák is, tehát hogy ez sokkal szélesebb területre értelmezhető a történetmesélés. Mondjuk a néptánc is történeteket mesél el.
Az, hogy mit értünk narratíva alatt, gyakorlatilag attól függ, hogy honnan nézzük, mert egy picike epikumcsira, egy apró mondókkal is el tud mondani egy egészen hosszú történetet, egy érzelmi állapotot, egy hangulatot, egy eseményt, épp úgy, mint egy hosszú, komplex tündérmese.
És a mesepedagógia az milyen múltra tekint vissza? Tehát az, hogy ezzel a történetmeséléssel, tehát ezzel az egészen ősi dologgal, hogy az emberek beszélnek egymással, egymáshoz, hogy ezzel dolgozni lehet, és eredményeket lehet elérni. Ennek a felismerése, ez hova nyúlik vissza?
A virágzó ókori kultúrában már használták a mese pedagógiát. Természetesen nem mese pedagógiának nevezték.
Világos.
De Athénben, a Lükeionban már történetekkel tanították a virágzó ókori Athénban az ifjakat, mítoszokon keresztül adták át a tudást, ugyanezt tették a sumérok. A kínai iskolában a történetekkel való tanítás, a mindennapok, a hétköznapok része volt. Indiában az egyik király Panchatantra címen az ötös könyvet azért iratta meg egy tudós mesélővel, hogy az öt tökkel ütött fiát, ő fogalmaz így, megtanítsa az élet legfontosabb dolgaira és a kormányzás titkára. És ezt a tudást a Panchatantra mesélője meséken keresztül adja át az ifjaknak, és hát azóta is őrzi a világa az indiai ötös könyvet. Mint az SMS-epedagógiai könyvet tulajdonképpen.
Hogyha jobban belegondolunk, és hogyha az ember belenéz, vagy visszanéz a saját életében, akkor a legtöbb olyan dolgot, amit megfogadunk, vagy amire nagyon emlékszünk, azt valakinek a történet mesélésére tudjuk visszavezetni, szerintem. Tehát, hogy ez nagyon gyakori, amikor az ember azt mondja, hogy sose fogom elfelejteni, amikor a valakim ezt és ezt mondta.
És ez történt,
és ezen keresztül tanultam meg, hogy... Szóval, hogy nyilván ez egy magától működő dolog, csak az embernek csak fel kellett ismerni, hogy ezzel lehet kvázi dolgozni. A te életedbe hogy jött ez, hogy mesével foglalkozz?
Amikor én mindig tanár akartam lenni, ez most is így van, és nagyon nehezen kezdtem a munkát pályakezdőként. Nagyon-nagyon nagy kudarc volt számomra, hogy nem boldogultam a gyerekekkel. Nem tudtam fegyelmet tartani. Tényleg, tehát egyáltalán...
Tanár vagy tanító volt? Tehát kicsiket? Vagy
tanító és tanár. De amikor tanítani kezdtem, akkor felső tagozatba kezdtem el tanítani, és nem boldogultam, és 3 hónap után gondolkodni kezdtem, hogy pálya elhagyó leszek, mert ez így nem fog menni, senkinek nem jó, se gyereknek, se nekem. És közben pedig tudtam, hogy nekem ez lenne a dolgom. És egy történet jött velem szemben, Móra Ferencnek egy története, a kalcinált szóda, ahol ő leírja, hogy mennyire kudarcos volt pályakezdő tanárként a munkája, egészen addig még el nem kezdett mesélni a gyerekeknek. És azt mondja, oké, hát a Móra Ferenc mesélhetett, akkor én miért nem mesélhetnénk? És elkezdtem mesélni, egyáltalán nem tudatosan, így utólag 30 év távlatából azt gondolom, hogy egyáltalán nem a korosztálynak szóló meséket, ettől függetlenül a gyerekek egészen másképp fordultak onnantól kezdve felém, és felépült közöttünk egy olyan híd, egy olyan érzelmi kapocs, és egy olyan kapcsolódás, amitől sokkal hitelesebb lettem számukra, és sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, és elkezdte őket az is érdekelni, amit tanítani szeretnék. És így fél év alatt gyakorlatilag része lett az óráimnak a mese, utána pedig a tananyag mellett, és utána pedig nagyon tudatosan elkezdtem azon dolgozni, hogy melyik tantárgyhoz milyen mesét, melyik tananyaghoz milyen mesét, hogy lehet ezt úgy beépíteni a tanítási órába, amikor már nagyon-nagyon tudatosan és pontosan a korosztályra szabva és a tananyaghoz kapcsolva tudom megszólítani a gyerekeket.
Hát azt jelenti, hogy akkor elkezdted kutatni te is a meséket, nem? Tehát, hogy milyen mesék vannak, hol találsz, hogyha igen, itt párosítottad, akkor neked is ki kellett, hogy nyíljon egy világ. Azt hogy csináltad?
Akkoriban, amikor én pályakezdő voltam, ez a 90-es évek, igen, akkor még nagyon-nagyon kevés jó mesegyűjtemény volt. Mindannyian ugyanazokon a mesekönyveken nőttünk.
Hát igen,
föl.
Ezért kérdezem.
Igen, hogy... igen, és ott szembesültem először azzal, hogy miközben a mese univerzális, és mindenkinek szól, mégiscsak vannak korosztályos szempontok, amiket figyelembe kell vennem, hiszen egy kicsi első osztályos egészen mást tud befogadni, mint egy kamasz. Mint egy kamasz, és muszáj ezeket a korosztályos szempontokat, életkori sajátosságokat, érdeklődési területeket figyelembe venni. Viszont ennek nem volt semmilyen előzménye, mert a mesekutatás erre egyáltalán nem terjedt ki. Egyetlen egy kutató készített egyetlen egy mesekönyvet Magyarországon korosztályos szempontokat figyelembe véve, és ezt is mindenki ismeri, ha azt mondom, hogy Icinke-Picinke, akkor mindenkinek az óvodáskori emlék eszébe jut. Kovács Ágnes néprajzkutató kiscsoportos, középső csoportos és nagycsoportos óvodásokhoz kapcsolt különböző történeteket. Azonban, miközben ez egy abszolút kanonizált és fantasztikus és nélkülözhetetlen könyv, ez csak egyetlen egy. Ráadásul iskolában már ez nem volt alkalmazható. Így aztán főleg az kezdett el érdekelni, hogy mi is érdekli a 6 éves gyereket, mi a 10 éveset, mi a 14 éveset, mi az, amivel meg tudok szólítani egy éppen érettségiző osztályt, és ez egy nagyon nagy munka volt, rengeteg mesét olvastam, nagyon sok mesét fordítottam, rengeteget időt töltöttem, és töltök könyvtárba, irattárba, mire például a saját mesegyűjteményeim össze.
Tehát kutattál rengeteget.
Máig is.
Van olyan, hogy rossz időben elmondott mese? Úgy értem, hogy akár egy, mi ugye a Grimm testvérek és Andersen meséken szocializálódtunk, hát azért vannak traumáim, tehát ha visszagondolok, akkor nem biztos, hogy megfelelő időben hallottam.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, vannak rossz időben elmondott
mesék. De minden karácsony után olyan rossz
kisgyufáros lány.
Nem, a karácsonyfa, tudod?
Ah, igen, a karácsonyfa.
A karácsonyfa
igen,
története, és az, hogy amikor kidobom, akkor mindig azt érzem, hogy ő vele most az történik, ami a mesében.
Igen, hát ez egy erős üzenet, a karácsonyfa története. Amikor egy történetek kapcsolatban arra gondolok, hogy mi az, amit szívesen hallgatna egy gyerek, akkor teljesen műfajtól függetlenül azon gondolkodom, hogy ezt egyébként elmesélném neki. Tehát mesélnék én erről ennek a gyereknek. Érdekel egy 8 éves gyereket az, hogy milyen viszony van az anyós és a menye között. Ez egy népmese típus, amikor az anyós-meny viszonyt tárgyalja a mesélő és a mese, vagy érdekel egy óvodást, hogy hogyan lehet megtalálni, neki ez a legfőbb érdeklődési terület, hogy hogyan lehet megtalálni az igazit. Ez egy kamasznak fontos. Vagy nagyon fontos a kicsi gyerek számára a teste, a családja, a kezéről szóló történetek, a világról szóló történetek, miért süt a nap, miért fúj a szél, minden érdekel egy kis gyereket, ami éppen őt körülveszi. De a kamaszt meg már az érdekli, hogy mi az igazság, mi a barátság, hogyan lehet megtalálni az igazit, és ezek nagyon nagy különbségek. Egy éppen házasságra készülő fiatal felnőttet, őt a párválasztás érdekli, a házasságról szóló történetek, feleségekről, férjekről szóló történetek. Egy 30 évben házasságban élő embert pedig az érdekel, hogy hogyan tudom ezt megtartani, és élhetővé, és széppé tenni 30 év után is. Hogy tudok úgy nézni a férjemre, a feleségemre, hogy az még mindig örömet jelentsen, és számtalan témát tudnék hozni, ami bizony korosztályokhoz kapcsolódik. Idős embereket, idősek otthonában is gyakran mesélek. Az érdekel, hogy lehet jól megöregedni. Milyen a boldog öregkor? Milyen az öreg, akit szeretnek az őt körülvevő emberek, és miért nem szeretik azt, akit nem szeretnek, és erről, mindenről, ami a világon valaha foglalkoztatta az embert, és foglalkoztatni tudja, van mese.
Igen, erre gondoltam, hogy tényleg minden korosztálynak szól valahol mese? Csak meg kell ezt találni?
Hát 2399 típus van, és annak 100 000-nyi változata. Egy élet nem elég rá, hogy megismerjük őket, és tényleg mindenről van történet, mert valamikor réges-régen a mese, amit én most mesepedagógiának nevezek, az a mesének az a funkciója volt, ami a tudásátadáshoz kapcsolódik. Arról szóltak a történetek, hogy hogyan lehet jól vagy rosszul élni. Mert hogy ez is egy nagyon fontos sajátossága a népmesének, és általános tévhit, amit mindig igyekszem eloszlatni, hogy a mese mindig azt mutatja meg, hogy minden szép és minden jó. Pedig nagyon nem.
Nem, azért ez nem feltétlenül így van. Viszont azt szerintem fontos kérdés, hogy a mesék adnak-e valamiféle erőt, felfegyvereznek-e? És itt most ugye nyilván én a kisgyerekkorra gondolok leginkább, hiszen ott nem tudom, hogy annak milyen következményei lehetnek, ha valakinél kimarad a mese. Nyilván majd erre is kitérünk, de ha van, tehát hogyha sok, és egyébként a történetmesélős, tehát nem feltétlenül a képernyős, hanem most a mese alatt értsük azt, amikor olvasnak nekünk, hogy ez valamiféle belső erőt tényleg képes adni?
Hát hogyha most azt mondjuk, hogy
azonosítjuk magunkat valami hős típussal.
Így van, tehát hogy ha hallgatja a történetet a gyerek, akkor kap nagyon-nagyon kézzelfogható útravalókat. Gazdagszik a szókincse. Uh-huh. A szövegértése a hallott szöveg alapján fejlődik. Ezzel gyakorlatilag előkészül az iskolára, amikor nagyon-nagyon gyakran hallott szöveg alapján kell megértenie a tananyagot. Az olvasási készségei, képességei megalapozódnak a mesehallgatástól. Képzelete, fantáziája csak a hallott mesétől fejlődik, hiszen a belső képalkotási képességet a hallott szöveg fejleszti, és nem a látott kép. Emellett oldódnak a szorongásai. Aki mesét hallgat, az arra az időre, vagy bármilyen történetet hallgat, félreteszi a saját aktuális problémáját, elindul a hőssel, és ha a tündérmesét hallgat, akkor általában eljut oda, hogy meg is old egy másik problémát, mivel amivel ő leült mesét hallgatni. Tulajdonképpen a szorongásoldó hatásnak ez a titka, hogy egy pillanatra átlépünk egy másik helyzetbe, egy másik megoldandó problémába, egy másik élethelyzetbe, amiben, hogyha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tündérmesét hallgatunk, akkor még jó is lesz mindig a vége. Ezen kívül, a szorongásoldó hatáson kívül nagyon-nagyon-nagyon fontosnak gondolom, hogy amikor valaki mesét hallgat, akkor élő emberi kapcsolatban, egy intim helyzetben van valakivel. Osztatlan, fókuszált figyelmet kap a mesélőtől. Amikor mesélünk, akkor nem tudunk másra figyelni, csak a mesére, arra, hogy olvasni vagy mondanunk kell a mesét, illetve a mesehallgatóra. És erre az osztatlan figyelemre, minőségidőre óriási szüksége van mindenkinek. Ez olyan útravaló, ami semmi mással gyakorlatilag nem pótolható. Nyugalomba kerül ilyenkor a mesehallgatója, egyfajta relaxált állapotba, mintha meditálna, két agyféltekéje egyensúlyba kerül, légzéssel lelassul. Hosszan folytathatnám, hogy hányféle hatása van annak, hogyha valaki rendszeresen naponta mesét kap. És ezek csak a kézzel fogható.
Erről az jut eszembe, hogy így az életben tudod a fegyvertárat, ugye ezt kérdeztem, hogy felfegyverezze valahogy a mese, és egyszer Vekerdi Tamás mondta, hogy a felfegyverkezésben óriási szerepe van annak, amikor, és talán mindenkinek, vagy remélem, hogy sokaknak megvan ez a kép, amikor leülsz beszélgetni valakivel, és rátok sötétedik, és elfelejtetek villanyt kapcsolni. Ugye legyen ez egy szülővel, nagyszülővel, gyerekek egymás. Tehát, hogy egyszerűen csak így megy az egymásra figyelés, a beszélgetés, és egyszer csak rájöttük, hogy hoppá, fel kéne kapcsolni a villanyt, mert már beesteledett. Ez jut erről eszembe, amit most mondtál.
Igen, és a régi mesemondók azt mondták erre, hogy mesehallgatás közben mindig beesteledik. És tényleg beesteledik, anélkül, hogy le kell kapcsolni a villanyt, vagy anélkül, hogy egyáltalán közeledne a délután. Amikor mesélek akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor azt tapasztalom, hogy az a bizonyos történetészség, ami az emberi lényegünk, és ami tulajdonképpen mozgatja a világot, a hallott mesétől úgy elégül ki, hogy közben termelődik valami különleges boldogságérzés. Valami, ami visszaadja az elveszett reményt nagyon sokszor, vagy az elveszett hitet, az elveszett bizalmat. A mese nagyon gyakran azt mutatja meg, hogy a világ jó. És ha te is jó vagy, akkor a világ még jobb lesz tőled. És erre úgy gondolom, hogy óriási, nagyon-nagyon nagy szükség van erre az üzenetre. És különösen nagy szükség van erre felnőtt korban, hogy ez megmaradjon. És hogyha a gyerekkorban nem kapja meg, akkor nagyon-nagyon nehéz pótolni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Bajzát Mária mesepedagógussal, maradjatok ti is.